Második fejezet. A következő napok folyamán gyakran eszébe jutott a különös és érdekes hercegnő. Aki azonban nem jelentkezett, a hangversenyen ugyan látta és köszöntötte is, de aztán nem találkozott vele. Az asszony nyilván elutazott Kijevből a birtokára. Az életben aligha fogják egymást látni többé. Franci pontot tett az ismerettség után, pedig szívesen beszélgetett volna még vele egyszer-kétszer. Ilyen eszes asszonnyal társalogni nem hétköznapi dolog. De hogy nem látja többé, abba gyorsan belenyugodott. Egész életén át seregestül maradtak el országútja mellett az igen vonzóan induló, de soha vissza nem térő ismerettségek. És íme 8-10 nap múlva levelet kapott tőle. A hercegnő felszólította, hogy látogassa meg. A levelet így írta alá: La Princess Caroline Sein-Wittgenstein. Tehát az ő keresztneve is Caroline volt. Milyen különös. Unger Caroline volt az első nő, aki megmozdította a lelket benne. Aztán Szentkrik Caroline volt életének igazi nagy érzése, és most megint egy Caroline akad útjába, aki lengyelesen Y-nal írja a nevét. Mintha a sors azt akarná ezzel mondani, hogy ez az asszony még sokat fog jelenteni számára, de sajátszerűen másképpen, mint az eddigiek. Felkereste. A hercegnő ezúttal is lent fogadta, de most meghívta Villás reggelire is. Kettesben ebédeltek a szálló szűk éttermében. Körülöttük nehézkes, vidékies külsejű emberek ültek, ukrán birtokosok, egy-egy orosz regény alak valamennyi. Tegnap templomban voltam, mondta a hercegnő, és a figyelmemet nagyon megkapta egy páternoszter. Az egyházi zenét elég jól ismerem, ez a szerzemény ismeretlen volt előttem. Mise után elé kerítettem a sekrestyést, és megkérdeztettem vele az organistát, hogy kitől való a páternoszter. És kitűnt, folytatta Franci mosolyogva, hogy tőlem való. Ez a Belloni, hát a roppant ügyes ember, nagyon érti a mesterségét. Ő szokta ezt minden városban megcsinálni. Tetszett az én szerény kis miatyákom. Nagyon tetszett, sőt, ezzel keveset mondok. Tudja, eleinte nem voltam magával zeneileg egészen tisztában. Nem tudtam, hogy hová sorozzam. Virtuóznak tekintseme a féle Paganini embernek, aki bámulatos technikáját körülveszi a világon, és rengeteget keres vele, vagy költőnek tekintseme olyan zenésznek, aki az én nagyon szigorú fogalmaim szerint is igazán művész. Nem tudom, hogy érti-e, mit akarok mondani. Tökéletesen, hercegnő, a lelkemből beszél. Folytassa. A hangversenyét figyelmesen hallgattam. Mikor Beethovent játszott, költőnek éreztem. Amikor opera fantáziát játszott, virtuóznak éreztem. Az ítéletem még nem volt biztos, tévedhettem. De a templomban nem tévedtem. Maga költő. A virtuóz nem érdekelt volna tovább, de a költő érdekel. Ezért szeretném, ha ismeretségünk nem maradna felületes. Elhalmoz hercegnő, hát foglalkozik költészettel is. Ó, igen. Éppen most forgatom a fejemben, hogy nekiülök nagy tervemnek. Több kötetes kommentárt akarok írni Goethe Faustjához. Ismeri? Ismerem, ha erről a műről ezt bárki elmondhatja. Háromszor keresztül mentem rajta A-tól Z-ig, de e pillanatban nem él bennem. Mostanig Petrarkával voltam elfoglalva a szonettjeivel. Azzal ihlettem magamat. Ezzel a munkával elkészültem, és fejjel vetettem bele magamat az újba, most a Divina Komédia foglalkoztat. 10 éve ígérgetem magamnak, hogy írok egy Dante szimfóniát, de örülök, hogy eddig kellett halogatnom. Ez a munkához csak érett férfi foghat, és nem közömbös, hogy 26 éves ember helyett egy 36 éves ül neki. Most tele vagyok Dantéval, óriási terveim vannak vele. Elmondhatja? Magának igen, hercegnő. Weimarban ismerek egy igen tehetséges festőművészt, Genellinek hívják. Ó, nem, még előbbről kell kezdenem. Egyszer régen Olaszországban, mint a villám csapott belém a felismerés, hogy az összes művészetek egy és ugyanazon dolgot beszélik. Az álmom az, hogy ne csak egy elszigetelt művészettel mondjuk az emberiségnek, amit mondunk, hanem lehetőleg valamennyivel egyszerre. A színházat már kitalálta az emberiség. Egy opera előadásban a művészi gondolatot a zene, a drámai irodalom, a színművészet, a festészet, sőt az építészet is egyszerre hirdetik. Magam is nagy kedvet érzek a színházhoz. Bocsásson meg, hogy közbevágok, maga nem ír operát? Kettőnek a tervével is foglalkoztam, az egyiket Sardanapal címűt már el is kezdtem komponálni, de közben megismerkedtem egy Wagner Richard nevű zeneszerző munkáival. Azok rendkívüliek. Ha sikerül Weimarban megtelepednem, és ott a színház vezetését a kezembe kapom, ezt a Wagnert akarom mindenáron beleverni a közönségbe. A magam munkájával visszavonulok, mert ez a Wagner jobb operákat tud írni, mint én. De, hogy visszatérjek a tárgyhoz, a színházat nem tartom az egyetlen módnak a művészetek egyesítésére. Sokat beszélgettem ezzel a Genelli nevű festőművésszel arról, hogy én megkomponálnám a Dante szimfóniát, ő pedig megfestené ugyanazt. Képzelje el, hogy színházban ül és hallgatja és látja egyszerre Dantét. Hogy látom? A Genelli képeit lehetne vetíteni. A technikája az ilyen színes vetítésnek nem megoldhatatlan. Élő képeket is lehetne csinálni, mit tudom én. Egyelőre ott tartunk, hogy diorámák sorozata adná a festőművészet Dantéját, és az én zenekarom adná hozzá a muzsika Dantéját. Sajnos rengeteg pénz kellene hozzá. A hercegnő izgatottan hallgatott, de aztán kimondta. Csináljon egy Faust szimfóniát, és az a Genelli csinálja meg hozzá képeket. Az egész mű megbeszélésében részt akarok venni, mert a Faustot nálam jobban nem ismerheti senki. A pénz nem akadály, én nagyon gazdag vagyok. Mennyi pénz kell hozzá? 10 000 rubel, 20 000 rubel, 50 000 rubel? Ne is válaszoljon, az összeg lényegtelen. Mitől függ az, hogy Weimarban átveszi a színházat? Hát, tulajdonképpen csak tőlem függ. Sőt, hát, még tőlem sem, mert kezet adtam rá Weimári nagyhercegnének is, a trónörökösnek is, hogy egyszer letelepszem náluk, tehát szavamnak kell állanom. De nagyon nehéz kérdés ez. Nem tudom magam elszánni. Eddig megvolt a kifogásom, előre lekötött hangverseny körútjaim voltak. Az idén ezeket lemondom. Most már nem tudok mire hivatkozni magam előtt. És mégsem akaródzik. Miért? Mit tartja vissza? Az egyedüllét. Ha arra gondolok, hogy otthont kell alapítanom, az így magányosan képtelenségnek látszik előttem. Maga is annyira egyedül van. Maga is. Egymásra pillantottak. Franci szerette volna azonnal kitenni társ után vágyódó szívét az asztalra, és ugyanakkor szerette volna érdeklődve hallgatni a hercegnő magányos lelkének titkait. De erre most nem került sor. Kis csend keletkezett köztük, nem törte meg jó darabig egyik sem. Aztán ételt hozott a pincér. A társalgás a rendes társadalmi hangon indult meg újra köztük. A hercegnő a maga Faust tanulmányairól beszélt, eredetiben olvasta, szinte kívülről tudta a nagymű mindkét részét. Amikor a második rész homályairól kezdett beszélni, Franci így szólt, én éppen azokat szeretem. Az ilyen részeknél az az érzésem, hogy valami lármás, nagy társaságból mindenki eltávozott, és kettesben maradtam az egyetlen emberrel, aki valamennyi között érdekelt. Végre egyedül. Ezt könnyedén mosolyogva mondta, de komolyan gondolta. És a hercegnő különös nagy fekete szeme mély pillantással rászegeződött. Örvendő meglepetés és benső megértés volt a pillantásban. Még sokáig beszélgettek Goethéről, zenéről, Weimarról, művészetről. Végre búcsúzniuk kellett, és amikor kezet szorítottak, a hercegnő így szólt. Szeretném, ha a kislányom megismerné magát. Éppen most lesz a 10. születésnapja, egy kis ünnepséget rendezek neki a birtokomon, Voronincében. Nem volna kedve egy-két napra eljönni hozzánk. A vendégszobákat jól lehet fűteni, a zongorát meghangoltatom. Remélem nem ad kosarat. Sőt, nagyon boldog vagyok, hogy elmehetek. Mindjárt megbeszélték a napot, az utazás lehetőségeit, mindent. És amikor végleg búcsút mondtak egymásnak, tekintetük még egyszer találkozott. A hercegnő a lépcsőről nézett vissza francia szálló kijáratától. Összemosolyogtak. Ennek a mosolynak az emlékét hordta magában francia kievi napok alatt, amíg még az ukrán fővárosban maradt. A sárgás színű denevér arc minduntalan felbukkant lelkében. Csodálkozva kutatta érzéseit, vajon lehet, hogy mélyebben érdekli ez az asszony. Nem volt tisztában magával. Próbálgatta vágyát, maga elé képzelte az asszony törékeny alakját, és kifestette magában azt a jelenetet, hogy átkarolja és megcsókolja. Vajon vágyik nagyon erre? Nem vágyott túlságosan. Akkor megpróbálta azt a gondolatot, hogy mit érezne, ha valami váratlan hír következtében le kellene mondania a voronincei meghívásról. Nem, érzései hevesen tiltakoztak. Oda minden áron el akart menni. Elment. 4 napot tudott szakítani magának éppen a nagy héten. Végtelen hómezőkön vitte a szán, a szó szoros értelmében farkas ordító volt a hideg, a kocsis nem egyszer leeresztette a háromló gyeplőjét, és puskát vett a kezébe. Szörnyű hófúvásban bajlódtak előre, a táj semmiféle támaszpontot nem adott a szemnek, és az utas váltig csodálkozott, hogyan tud eligazodni az orosz kocsis a hónak ebben a kietlen sivatagában. Lábzsákokba, bundákba bugyolálva csak vitette magát a sorssal. Ifjúságára és eddigi életfolyására gondolt. Elindult egyszer Doborjánból, és azóta folyton úton van, hogy egyszer hová fog elérkezni, annak csak a Jóisten a megmondhatója. Végre fölsötét lett a látóhatáron valami pagon. A kocsis hátraszólt, Voronince. Nem sokára elérték a nyomorúságos viskókból álló falut, majd a befagyott urasági tó mellett odafordultak a lengyelesen épített földszintes kastélyhoz. Nehezen botorkált be az előcsarnokba elzsibbadt, meggémberedett tagjaival, ott várta a hercegnő és mellette a leányka az angol nevelőnővel. Isten hozta, hál' Istennek nem ették meg a farkasok, mint látom. Jöjjön, hadd mutatom be a kislányomnak és Miss Andersonnak. May I introduce you, Mr. List? Most pedig gyorsan a kandallóhoz, és gyorsan egy csésze teát. A szobáját ráér aztán elfoglalni, a tea ilyenkor a legelső. És már ott ültek kettesben egy világos zöld teremszerű szobában, amelyet 4 oldalon alacsony kerevetek szegélyeztek. A kandalló előtt hatalmas jeges medvebőre, amelyet feketével pontoztak ki a hosszú estéken rápattanó szikrák. Falusi viseletét hordó parasztlegény hozta a szamovárt. A háziasszony letelepedett a medvebőrre és szivarra gyújtott. Csodálkozik, hogy szivarozom? Apám mellett szoktam meg. Ő éjszaka élő ember volt, és hajnalig fent kellett vele maradnom. A szemem majd leragadt az álmosságtól. Rászoktam az erős dohányzásra, hogy ébren tartsam magam. De hiszen magának ez nem újság, hát most jut eszembe, hiszen George Sandot bizonyára jól ismeri. A franci bólintott. És magában azt gondolt, hogy a sors, mintha életének eddigi asszonyaiból egy-egy jelet helyezett volna el ebben az útban. Mert hogy ehhez köze lesz, azt most már kétségtelennek látta. A hercegnő, ahogy ott hevert hanyagpóztalansággal a medvebőrön, egyszerre azzá vált, aminek nem látszott eddig. Nővé. Kívánatos nővé. Szabálytalan arcában a fekete gyémánt szempár most egyszerre a nő nézésével nézett. A férfi szeme végigfutott a parasztimzésű otthoni ruhában kirajzolódó finom, leányos alakon, és megpillantotta valószínűtlenül vékony bokáit és igen kicsiny lábát. Ez az asszony az enyém lesz, mondta magában, nem mint elszánt tervet, hanem mint megállapítását annak, aminek most már meg kellett történnie. Megitt a teáját, leült a zongorához, játszani kezdett. Mi ez? Berlioz Faustja, amit nekem ajánlott. Magának kellett volna ajánlania. Ne ezt játssza, valamit a magáéból, valami vallásosat. Tudnia kell, hogy ez a ház nagyon vallásos ház. Saját kápolnánk van, valaha itt fogtunk egy kapucinus barátot, hogy állandó misénk legyen. De aztán elkerült a háztól. Most egy napi járóföldről hozatom a papot, és... Jaj, Istenem, csak fecsegek itt, és maga még nem is volt a szobájában. Na, jöjjön, megmutatom a házat. Muzsikálni, ráérünk majd később is. Sokféle vidéki kastélyt látott már Franci, járt fedetlen szobájú spanyol villákban, járt ódon angol várkastélyokban, olasz, német, bojár, francia, magyar kastélyokat ismert. Most megismerte a lengyel úrilakot. A hercegné lengyel családból származott, egy Ivanovszki nevű lengyel nábobnak volt egyetlen gyermeke. Az öreget néhány éve ütötte meg a kuta mise alatt a templomban. Ez a kastély az övé volt, az ő nagy könyvtárában azok a szobrok állottak, amelyeket még ő vásárolt össze a filozófia nagyjairól. Az ebédlő falait sok-sok papagáj díszítette. Ezeket is az öreg Ivanovszki hozta még valamelyik külföldi utazásából. Csak két szoba volt modern az egész kastélyban. Az egyik a kislány hófehér szobája, a másik a Karolin hercegnő hálószobája, amelyben tűzvörös bútorok állottak a szürke tapétás falak mentén. Az egyik falat a mennyezetig érő hatalmas fafeszület foglalta el, alatta tűzvörös imazsámoly. A többi szobákban ősök képei, ódon lengyel parasztszövetek, különös bútorok, fegyverek. Nagyon élvezem ezt, szólt Franci. Mennyire lengyel itt minden. Okvetlenül levelet kell írnom innen Chopinnek. Igen, mi nagyon különös család vagyunk. A férjem egy erősen konzervatív cári tábornoknak a fia, viszont első unokatestvérem Ivanovszki Dénes Kurszkban él, mint szibériai száműzött, a feleségével és három felnőtt leányával együtt. Franci hallgatott. Ez volt az első alkalom, hogy a hercegnő a férjét említette. Kievben már hallott róla egyet-mást azóta, kitűnt, hogy a hercegi pár hosszú ideig városi életet élt Kievben, de házas életük igen viharos volt, mert a fiatal herceg feltűnően csinos férfi, rengeteget dorbézolt, kártyázott és udvarolt. Mióta különváltan élnek, még jobban elengedi a gyeplőt. Tessék, ez a maga otthona. Egy szolga csak magát szolgálja ki. Ha hibát csinál, meg kell ütni. Ez az egyetlen módja, hogy boldoguljon vele. Megütni. Embert. Ezek nem emberek, kedves barátom. Ha sokáig itt laknék, rájönne maga is. Ezek rabszolgák, valamennyi az én magántulajdonom, mint a zsebkendőm. Ha tetszik, megölhetem őket, észre sem vevődnék, van belőlük 30 000. Viszontlátásra. A vendég egyedül maradt és füttyentett egyet. Az orosz viszonyokról voltak már fogalmai, és tudta, hogy 30 000 léleknyi parasztbirtok az rettentő nagy vagyont jelent. Amit 30 000 munkás ember dolgozni képes, annak gyümölcse mind ezé a vézna asszonyé, aki itt él eldugva az irdatlan hómező közepén, művészetről álmodozik férjetlen magányában, és kommentárt akar írni Goethe Faustjához. Korán vacsoráztak négyesben. Az asztalnál angolul folyt a társalgás. A kis Mária hercegnő szelíd, édes és nagyon okos leánykának bizonyult, valami vele született előkelőséggel vett részt a társalgásban, ha kérdezték. Arca nagyon szép vonásokat mutatott, anyjától teljességgel különbözött, szinte valószínűtlen volt a gondolat, hogy ez a leány ezé az anyáé. Feltűnt Franciának az is, hogy Karolin hercegnő sem hasonlította maga anyjához, akinek ott lógott a szalomban egy nagy arcmása. Boldogult Ivanovszkiné sugárzó szépség lehetett a maga idejében, és a hercegnő szívesen és hosszasan mesélt róla, milyen sikerei voltak Bécsben, a Metternichék szalonjában, milyen szépen énekelt, ami nem is volt csoda, hiszen maga Rossini képezte ki a hangját. Minden lépten nyomon közös ismerősök neve bukkant fel a társalgásukban. Minden ilyen név közelebb hozta őket egymáshoz. Ez lévén legbiztosabb útja a bizalmasabb hangnak. Vacsora után a kislány elvonult a misszel, és ők megint ketten maradtak. Franci leült a zongorához, és vallásos szerzeményeket játszott. Látom a maga pályájának igazi útját, mondta a hercegnő az éjszaka mély csöndjében, amikor elhallgatott a zongora. A maga szent hivatása, az egyházi zene. Boldog volnék, ha erről meg tudnám győzni. Lehet, hogy ezt az én mély katolicizmusom mondatja velem, de nagyon hiszem, amit mondok. Maga annyira katolikus, szívvel, lélekkel. Az életem tragédiája, hogy apám kényszerítő akaratából protestáns emberhez kellett mennem. Hogyan lehetett volna ez igazi házasság a vallás lelki közössége nélkül? Szent hittem, hogy mikor Sein Wittgenstein herceghez feleségül mentem, vétkeztem a házasság szentsége ellen, és a Jóisten ezért méltán megbüntetett. Most viselnem kell a magam sorsát is, és apátlanul maradt leányom sorsát is. A herceg nem törődik a gyermekkel. Hát, édes Istenem, szereti a maga módja szerint. A gyereknek nincs apja, ez az igazság. Én pedig kimondhatatlanul magam vagyok. A vallás az egyetlen vigasztalás. A vallás én nekem minden. Tudja, én azt hiszem, mindenhez kell tehetség. A vallásossághoz is. Én ebben vagyok igazi tehetség. Nem tudom elképzelni, hogy egy imádságban bárki is jobban fel tudjon olvadni, mint én. Ha leborulok az ima zsámolyomra, az üdvözítő elé, egyszeriben testetlenné válok. Meg tudom érteni a szentek és a vértanúk rajongásának szinte eszméletlen boldogságát. Franci már ott volt a hercegnő mellett, aki a medvebőrön hevert és szivarozott. Megragadta az asszony kezét, letértelt mellé. Ezt adja nekem vissza, hercegnő. Ezt. Így hittem valaha én is, és ezt a hitet vesztettem el. Kérve kérem, tanítson meg újra hinni, és én életem végéig áldani fogom a nevét. Szeme könnyes volt. A hercegnő nem vont el kezét az érintéstől, felült a medvebőrön és mélyen a művész szemébe nézett. Vállalom a feladatot, de teljesen és tökéletesen őszintének kell lennie hozzám. Boldogam! Üljön le szépen arra a zsámolyra, és mondja el nekem az életét elejétől végig. Franci leült, de kutatva nézett körül. A hercegnő megértette a nézést, asztalkát tolt oda, amely tele volt rakva pálinkás és likőrös üvegekkel. Franci kiválasztotta a konyakos üveget, amely félig volt tele, és mesélni kezdett. A hercegnő hallgatta, és egyetlen egyszer sem szakította félbe. A leplezetlen őszinteségű, valósággal önsanyargató önéletrajz késő hajnalig tartott. A hercegnő a szivarok egész sorát szívta végig. Franci konyakos üvege pedig az utolsó cseppig kiürült. Holnap majd én mondom el az életemet. Most menjünk aludni, addig pihen, ameddig akar, házi rend nincs. Jó éjszakát! Franci minden erejét megfeszítette, hogy megőrizze egyensúlyát. A félüveg konyak a fejébe szállt. Lefekvéskor szeretett volna kicsit gondolkozni a hercegnőről, de gondolatai mámorosan összefolytak. Amikor másnap délben felébredt, teát hozatott, és mértéktelenül megrumaszta. Ez kellemes fátyolt borított gondolataira, egyelőre mámor nélkül. A nap a kis hercegnő születési évfordulójának ünneplésével telt el, parasztküldöttség kalácsot hozott, legények köszöntőt mondtak, az előszobában zenekar szerenádja harsant fel. Itt zenekar is van? Csodálkozott Franci. A férjem nagyon szereti a zenét, felelte közömbösen a hercegnő, ő szedte össze a parasztok közül ezt a pár embert. Amikor mise van nálunk, akkor is játszani szoktak a kápolnában. Délután ájtatosságot tartottak, amelyet a kisleány vezetett. Ott érdeltek mindannyian, a leányka gyakorlottan olvasott fel a breviáriumból, előimádkozott, elragadóan viselkedett. Franci heves szeretetet érzett iránta. És sajgó érzés nyilallott a szívébe, rég nem látott három gyermeke jutott eszébe. Nemrég kapott tőlük levelet, Dániel már maga írta csacsiki sorait, 8 éves volt éppen. Este megint letelepedtek kettesben a zöld szoba kandallójához. Most Karolin hercegnőm volt a sor. Az ő története jóval rövidebb volt. Elmondta gyermekkorát, a szülőfalujában, Monasterszkában töltött első éveket, a végtelen sztyeppék hangulatát, szülei szenvedélyes viszályait és elválását. Aztán rendszertelenül hányódott hol anyja, hol apja mellett. Anyja folyton utazott, és a gyereket is magával vitte, ha megkapta. Apja viszont fiúnak nevelte, lovagoltatta, fiúruhában járatta, bort itatott vele, és dohányzásra szoktatta. Így érte el a 17. évét. Akkor apja kemény parancsára feleségül ment a herceghez, akit már 3-szor kikosarazott. Kijevben éltek, a viharok napirenden voltak köztük. Az asszony végül rákényszerítette a herceget, hogy hagyja ott a katonai szolgálatot, és jöjjön gazdálkodni Voronincére. Itt télen a hó, ősszel és tavasszal a járhatatlan sártenger vette őket körül, nyáron pedig az elviselhetetlen hőség kínoszta őket. A rossz utak miatt ritkán kaptak vendéget, postát is alig, egyik családtól a másikhoz lovasküldönc vitte a híreket, a mulatos herceg azt az életet nem bírta ki, külön váltak egymástól. Nem is érintkeznek? De igen. Olykor látni kívánja a gyereket. A nyarat is rendszerint együtt töltjük. A férjem nővérét elvette egy Leiningen herceg. Azokkal együtt szoktunk Odesszába menni a nyári idényre. Odesszába? Hát ez kitűnő. Nyáron én is hangversenyezni fogok ott, akkor találkozunk. Meséljen még saját magáról, hercegnő, akármilyen jelentéktelen apróságot, az nekem kimondhatatlanul érdekes. Szívesen egy feltétel alatt. Ha nem iszik több konyakot. Mára elég volt. Nem tudja hercegnő, hogy milyen boldoggá tesz ezzel a kikötéssel, hiszen éppen erre vágyom, hogy törődjék velem valaki. Milyen halálos kár, hogy nem lehetünk folyton együtt. Halálos kár. Maga nagy ember így is. De én 100-szor ilyen nagy ember tudnék magából csinálni. Hogyan fogna hozzá? Részt vennék a művészetében. Megtermékenyíteném a gondolatait. De csak addig a pontig, amíg egy alkotó tehetségnek ez nem kényelmetlen. Csak segítség tudnék lenni a maga számára, akadály sohasem. Biztatnám a munkára, lelkesíteném. Hitet adnék, ha csüggedne, és főként visszavezetném a katolicizmushoz. A feltétlen hithez, fáradtság nélkül szívósan vitatkoznám magával éjszakákon keresztül, míg meg nem győzném, hogy nem Lamennais abbének van igaza, nem Lamartennek, nem a saját eszükkel vallást alapító emberkéknek, hanem az anyaszentegyháznak, amely maga a kinyilatkoztatás. Igaz katolikussá tenném megint, amilyen ifjúságában volt, és újonganék az örömtől, hogy Jézus dicsőségének egy zenélő szeráfot szereztem a földön. Gyönyörű volna, suttogta halkan Franci. Gyönyörű volna, visszhangozta suttogva a hercegnő. Egymás szemébe néztek, és mind a ketten elpirulva tekintettek félre. Aztán visszatértek a zenére. Franci elmondta rengeteg tervét, a szimfóniákat, a pécsi püspöknek ígért misét, a haláldiadalát, a Hugo-féle verse irandó nagy szerzeményt arról, amit a hegyen hallani, és itt tovább. Aztán Weimart hányták, vetették, és a hercegnő szerint okvetlen el kellett fogadni a nagyhercegék hívását. A Dante diorámákat is nagy lelkesedéssel pártolta a hercegnő, és lemondván Faust gondolatának érvényesítéséről hajlandónak nyilatkozott, hogy 20 000 rubel erejéig rendelkezésére áll a Weimari színháznak, ha ezt a tervet meg akarják valósítani. Megint pirkadásig beszélgettek. És harmadnap is. Ekkor nagypéntek volt. Francia tragikus ünnep komor hangulatában majdnem az egész napot szobájában töltötte. Számot vetett magával és sokat imádkozott. Mélyen és bensőségesen kérte Istent, világosítsa meg lelkét, hadd lássa egészen tisztán érzéseit, hadd dönthessen önmaga felett. Estére döntött. Amikor kettesben maradt a hercegnővel, így szólt. Holnap mennem kell, hercegnő. De csak fizikai valóságom megy el innen. A lelkem itt marad magával. Szerelmes vagyok magába. Nagyon meggondoltam, amit mondok, és szeretném, ha felelne erre valamit. A hercegnő nyugodtan felelt, egyenesen és nyíltan a szemébe nézve. Felelek. Én csak fizikai valóságomban maradok itt holnap. A lelkem elmegy magával. Én is nagyon meggondoltam, amit most mondok. Szerelmes vagyok én is. De én először életemben. És megmerek esküdni a feszületre, hogy utoljára is. Akármi lesz velünk az életben, maga marad életem egyetlen igazi érzése. És tudom, hogy mikor majd egyszer meg fogok halni, a gyerekem neve mellett a magáét fogom kimondani. Nézték egymást átszellemült arccal boldog némaságban. Az asszony jelentéktelen arcát ragyogó szépséggel lehelte be rajongó őszinteségének varázsa. Olyan volt, mint egy imádságba révült szent. Kezét nyújtotta. Franci megcsókolta a finom kicsiny kezet, aztán lassan vonni kezdte maga felé az asszony, de az kiszabadította a kezét. Nem, nem, ne csókoljon meg. Ebben a házban nem. Ez hivatalosan a férjem otthona. Majd egyszer, ha a Jóisten úgy rendelte, én minden nap imádkozni fogok hozzá, hogy a magáé lehessek. Ugye nem haragszik, és megért engem. Megértem, és csodálom magát, Caroline. Én is imádkozni fogok minden nap. És mihelyt lehet, visszajön ide. És mihelyt lehet, visszajövök ide. De addig is Odesszában a nyáron látjuk egymást. És írunk egymásnak. Igen, most jöjjön velem. Kézen fogta. Hálószobájába vezette egyenesen az imazsámolyhoz. Ott letérdeltek mind a ketten a nagy kereszt alatt. Imádkoztak homlokukat rányugtatva a zsámoly könyöklőjére, és soká térdeltek így egymás mellett. Aztán a hercegnő felállott, felegyenesedett Francis, a hercegnő keresztet rajzolt a homlokára. Most menjen, és ne felejts el, hogy ettől a perctől kezdve minden lépése az enyém. Isten vezérelje. Franci ment. Pillantása a vetett ágyra esett, és azon meglátta a világos kék selyemből való hímzett hálóinget. Könnyed borzongás futott végig rajta, de elnyomta magában a földi szerelem gondolatait. Úgy érezte, hogy megtalálta azt, amire olyan sóvárokba vágyakozott, az egyetlent, lelke igazi felét, a nagy és magasztos szerelmet.